Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva Isten tiszteletünk kezdetén 135. Zsoltárunk első versét énekeljük. 135. Zsoltárunk így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. El helyeinket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntöm mai ige hirdetőnket, Cseri Kálmán lelkipásztor urat. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Isten áldását és az áldott orvos Jézus szeretetét kérjük életére. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hadd jelezzem újólag, hogy aki karácsonyra értelmes, hasznos, léleképítő ajándékot szeretne a családjában, családtagjainak vásárolni, az nem ulassza el az iratterjesztésünket megnézni, és onnan egy olyan könyvet, könyveket találni, amelyeket haszonnal forgathatnak majd a családtagjai. Jelentem a gyülekezetnek, hogy a reánk jövő héten adventi esték sorozatunkban készülünk advent első vasárnapjára, és egyúttal a karácsonyi ünnepkör alkalmaira. Este 6 órakor fogunk esténként itt találkozni a templomban. A következők szolgálnak közöttünk a reánk jövő hét estéjeim: hétfőn Kis László, kedden Pap Tibor, szerdán helyi lelkipásztor, csütörtökön dr. Balla Péter, pénteken pedig Kis Péter. Kedves testvérek, hadd bátorítsak mindenkit, hogy készüljünk a karácsonyra lélekben is, ezek az alkalmak ezt szolgálják, jöjjünk és hívogassunk. A kialakult gyakorlat szerint a hétközi alkalmak ebbe olvadnak be. A reán következő vasárnap nem csak délelőtt 10 órakor lesz alkalmunk, Isten tiszteletünk, hanem este 6 órakor az erzsébeti esték kulturális rendezvény sorozatunkban dr. Freund Tamás akadémikus agykutató atyánkfia testvérünk tart előadást templomunkban. Előadásának ez a címe: önzés és elmagányosodás, a társadalmi fejlődés zsákutcái, analógiák a biológiai evolúció világából. Hirdetem, hogy ma este 6 órakor gyülekezetünk ifjúsági zenekarának a második koncertjét hallgathatjuk meg a gyülekezeti nagyteremben. Kedves testvérek, sokan elmaradtak még az ezévi egyházfenntartói járulék befizetésével. Egyházi törvényünk értelmében a gyülekezet választói névjegyzékébe azok kerülhetnek be, akik templomba járnak, és az egyház anyagi terheit abban a formában is hordozzák, hogy egyház fenntartói járulékot fizetnek. Ennek a választói névjegyzéknek időről időre rendkívül nagy a szerepe. Ilyen év lesz a következő év, amikor az egész magyar református egyházba egy általános presbiteri tisztújítás lesz. Ez azt jelenti, hogy itt a mi gyülekezetünkben hasonló módon azoknak van joga beleszólni a tisztségviselők választásába,
akik ebbe a választói névjegyzékbe bekerültek. Ezért bátorítom a testvéreket és bíztatom, akik a gyülekezet támogatásának ezt a formáját még nem gyakorolják, hogy amennyiben szeretnének részt venni a gyülekezet döntéshozó testületének a megválasztásában, ne feledkezzenek el az egyházfenntartói járulékok rendezéséről. Külön köszönöm azoknak, akik hónapról hónapra, ahogy az egyházi törvény előírja, hogy havi javadalmunk 1%-ával támogassuk havonta a gyülekezetünket, ezt teszik. Ezért tudjuk ellátni a szolgálatainkat, ezért ülünk fűtött templomba, ezért tudunk keresztelni, esketni, konfirmálni, bibliaórákat tartani, mert ilyen adományokkal is segítik testvérek gyülekezetünk működését. Gyászoló testvérek vannak közöttünk. Az elmúlt héten kísérték el szeretteik Szűcs Lajosnét, aki 86 esztendőt, és Váradi Sándort, aki 71 esztendőt élhetett. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló hátramaradottaknak. Isten igéje meghallására készülünk. A megkezdett 135. Zsoltárunknak énekeljük a fennmaradó verseit, a második verssel kezdődően és a 12. verssel bezáróan. 135. Zsoltárunk második verse így kezdődik: dicsérjétek, mert jó ő, áldjátok ő szent nevét.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Jakab apostol levele első részének 19-től 27-ig terjedő verseiben. Jakab levele első részében így szól Isten igéje. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallása, késedelmes a szólása, késedelmes a haraga. Mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Isten áldása legyen az ő igéjének szívünkbe fogadásán, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei Atyánk, magasztalunk téged ma különösen a te beszédedért. Köszönjük, hogy nem vagy néma, mint a bálványok, hanem van szabad hozzánk. És köszönjük, hogy kegyelmesen elvégzett, hogy meg is érthessük a te magasságos gondolataidat, és még az is a te szent lelked áldott munkája, ha készek és képesek vagyunk engedelmeskedni annak. Köszönjük, Atyánk, mindazt, amit eddig a te igéddel elvégeztél az életünkben. És köszönjük, hogy így van, ahogy most olvastuk, egyedül a te beszédet képes megmenteni a mi lelkünket. Alázatosan kérünk, hogy legyen szabad most is hozzánk. Olyan jó tudnunk, hogy te mindnyájunkat ismersz. Egyedül te tudsz rólunk mindent, és mégis szeretsz. Egyedül te ismered minden szükségünket, és egyedül te tudod kielégíteni azokat. Könyörgünk most hozzád különösen azokért, akik az elmúlt héten álltak meg a ravatal mellett. Bátorítsd őket, hogy ne csak a láthatókra nézzenek, hanem a láthatatlanokra. A te ígéreteidre, terjád magadra, és a te szent lelked adjon nekik igazi vigasztalást, békességet, reménységet. Kérünk, hogy az, ami itt most elhangzik, hadd legyen olyan ige, ami a te szádból származik, mert csak erre érvényes a te ígéreted, hogy az nem tér hozzád üresen, hanem megcselekszi, amit akarsz. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Az ige hallgatására készülve az 512. énekünk második versét énekeljük. Az 512. ének második verse így kezdődik: adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat s minden parancsodat.
Thank you.
Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, írva található az előbb hallott szakaszban, annak egy versét újraolvasom, a Jakab levele első részének 21. verse így hangzik. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Eddig az ige. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, köszönöm a testvéri meghívást. Hálás vagyok Istennek, hogy ezen a csendes őszi vasárnapon együtt dicsérhetjük őt, és együtt hallgathatjuk az ő igéjét. Amikor jöttem reggel, még néptelenek voltak az utcák, és hirtelen eszembe jutott, hogy legelőször pontosan 50 évvel ezelőtt jöttem ebbe a templomba. Kedves Takaró Károly bácsi tartotta a hátát, és abban az időben, amikor nem volt szabad ilyen dolgokat csinálni, megengedte, hogy egy ifjúsági találkozó legyen itt. Hétköznap este, későn, csendben, diszkréten, és máig emlékszem arra, hogy milyen lelki indításokat kaptunk ott egymástól, hogy tudtuk valóban erősíteni egymás hitét. Most azonban nem az én emlékeim emlegetése miatt jöttünk össze, hanem Isten igéjéből szeretnénk mindnyájan erősödni. Amikor készülni kezdtem, az jutott eszembe, hogy kevesen tartják számon, hogy a naptári év mellett van egy úgynevezett egyházi esztendő is, ami adventtől adventig tart. Advent első vasárnapjától a pünkösd utáni vasárnapig tart ennek az évnek az úgynevezett ünnepes fele, mert akkor vannak a nagy ünnepek, aztán attól a vasárnaptól a következő adventig az ünneptelen fele. És ennek ma van az utolsó vasárnapja. Ha Isten éltet minket, jövő vasárnap már advent első vasárnapja lesz. És ilyenkor egy ilyen szakasznak a végén, meg egy újnak a kezdetén okkal fölmerül a kérdés, hogy vajon hogyan szoktuk mi olvasni is, meg hallgatni is Isten igéjét. Ezen a nyáron is többen voltak csendes héten, most a jövő héten, ha Isten megadja minden áldott este, hallgathatjuk az ő igéjét. Hogyan hallgatjuk? Mi lesz azzal a sok igével, ige hirdetéssel, amit életünkben hallottunk és folyamatosan hallunk? Egyáltalán mit tanít a Biblia arról, hogy mi az igének a célja, a rendeltetése, a természete? Annyira megszoktuk azt, hogy van Bibliánk, és akkor vesszük elő, amikor akarjuk. Hogy van gyülekezet, és ha esik, ha fú, minden vasárnap jöhetünk ide, sőt, jöhetünk hétközben is, sőt, jöhetünk minden este is, vannak ilyen alkalmak is. Pedig ez egyáltalán nem természetes ám. Egyszer úgy belegondoltam, és megrendültem, hogy milyen óriási csoda az, hogy a világ mindenség alkotója és fenntartója egy ilyen kis mütyülke nyomorult emberrel, mint én is vagyok, szóba áll. Hogy úgy tud elmondani számomra létfontosságú igazságokat, hogy ezt meg is értsem, pedig nem az én gondolataim, az ő gondolatai. Hogy olyan mélyre tud hajolni, hogy közli velünk mindazt, amire nekünk szükségünk van. És ez az ige, amit ő mond, munkálkodik is bennünk. A pogányok úgynevezett isteneiről senki nem állítja, hogy tudnának beszélni. Azért is javasoltam, hogy olvassuk ezt a Zsoltárt, énekeljük ezt a Zsoltárt, mert a végén szinte humorosan, kemény iróniával mondja, hogy akik ilyen néma szobrokat gyártanak, és azt gondolják, hogy azok istenek, azok ugyanolyan buták, mint azok a szobrok. És a pogányok bálványi hiába vannak ezüstből és aranyból, nem tudnak megszólalni. És nem tudják meghallgatni a hozzájuk intézett imádságot. Buta az, aki ilyenekhez imádkozik. némák a bálványok, az élő Isten pedig beszél, mégpedig úgy, hogy az ő szavának mindig nagy ereje van. Jó lenne, ha valahányszor kezünkbe vesszük a Bibliát, vagy átlépjük a templom, vagy a gyülekezeti terem küszöbét, egy mondattal hálát adnánk azért, hogy Uram, köszönöm, hogy Te nem vagy néma Isten. Köszönöm, hogy ebben a kiváltságban részesítesz, hogy beszélsz hozzám. És becsüljünk meg minden olyan alkalmat, amikor őt hallhatjuk. Mert az ő beszéde tudja megmenteni, megtartani a mi lelkünket. Ezt olvastuk mai alapigénkben. És ennek a szakasznak az alapján, amit itt most hallottunk, szeretnék négy olyan fontos bibliai igazságot elmondani, ami remélhetőleg megmelegíti a szívünket és megtelik hálával, és sokkal nagyobb lelki szomjúsággal fogunk a Szentírás fölé hajolni, és egy-egy ige hirdetéssel készülni, hogy Uram, most én eléd jövök, és téged szeretnélek hallani, mint ahogyan eddig. Az első ilyen megállapítás az, hogy a Biblia arról ad tájékoztatást, hogy Isten beszéde az ő munkaeszköze. Isten úgy dolgozik, hogy kimondja azt, amit meg akar valósítani. Amit ő meg akar valósítani, azt kimondja, és amit kimondott, az megvalósul. Így történt a teremtés. Legyen világosság, és lett világosság. Istenen kívül senki nem tudta, mivel senki nem is létezett még akkor, hogy mi az a világosság, miért van arra szükség, hogy lehet olyat a semmiből teremteni. Mivel ő Isten, kimondta azt, amit meg akart valósítani, és az megvalósult. És ez minden egyébbel is így van. És ha szabad ilyen hétköznapiasan fogalmazni, Isten úgy dolgozik, ünnepélyesebben hangzik, hogy úgy munkálkodik ma is, hogy megszólal, és az ő beszéde nyomán történik valami. Az Ézsaiás 55-ből gyakran szoktuk idézni Isten szavát, hogy így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem jön vissza hozzám üresen, hanem célba él, és elvégzi azt, amit én elvégezni akartam. És egy-egy ember életébe is úgy szólt bele Isten, hogy az ő szava nyomán történt gyógyulás, vagy történtek csodák. Csak egy ismert példát hadd említsek. Illés a nagy Kármelhegyi erőpróba után erejének a határához jut, szinte idegösszeroppanást kap. Fölmond Istennek, és meg akar halni. És akkor végig söpör egy erdőtűz ott a hegyen, de az Úr nem volt a tűzben. Aztán földrengés, aztán viharos szél, és utána egy halkész szelíd hang. És az Úr ebben a halkész szelíd hangban közelíti meg teljesen kimerült szolgáját, és regenerálja, meggyógyítja, talpra állítja őt. Az ő beszédével. És sokan elmondhatnánk már itt, hogy egy-egy megértett ige, egy-egy éppen jókor érkezett, éppen olyan üzenet, hogy hozta rendbe az életünket, hogy tartott vissza valami rossztól, hogy bátorított valami szolgálat elvégzésére, hogy adott tényleges vigasztalást, mert Isten beszéde egészen más, mint minden emberi beszéd. És Jézus is az ő beszédével gyakorolta az ő isteni hatalmát. Ugye azt olvassuk, hogy a Messiás szájának kardjával végzi el a munkáját. Azt mondta a bénának, hogy kelj föl és járj, és az fölkelt, és azt a hordágyat, amin odavitték, ő vitte haza onnan. Nem volt semmi hókusz-pókusz, semmi rendkívüli, nem történt, semmi látványosat nem produkált az Úr Jézus, kimondta azt, amit akart. De ezt isteni teljhatalommal mondta ki. Azt mondja, a négy napja eltemetett oszlásnak indult Lázárnak, hogy gyere ki a sírból. És a halott megáll a sír bejáratában, bebugyolálva a lepedőkbe, és Jézus azt mondja az embereknek, hogy szedjétek már le róla, mert így nem tud járni. Hát ott mindenki halálra rémülhetett. Hogy nem tud járni? Hát négy napja itt voltunk a temetésén. Na de közben elhangzott egy isteni kijelentés. Jöjj ki! És kijött a megholt. és ugyanígy, ami nem látható is, megbocsáttattak a te bűneid. És akkor az bizonyos, hogy isteni teljhatalommal ő megbocsátotta azokat a bűnöket. És ami még csoda, hogy Isten ezt a teremtő erejű igét emberekre bízta. Azt mondta nem csak Jeremiásnak, másoknak is, és mondja ma is sok ilyen magunkfajta egyszerű hívőnek, az én igéimet adom a te szádba. És megtörténik az, hogy valamit mondunk egy szenvedő, kétségbe esett, vagy éppen elbizakodott embernek, és ha van füle a hallása, az az egy mondat helyre billenti az életét. Egyensúlyba segíti. Mert Isten az ő igéit adja ma is emberek szájába. Ez az első, amiből induljunk ki, hogy Isten beszéde az ő munkaeszköze. A második az, amit már alapigénk állít, hogy Isten a kárhozatból is úgy ragad ki minket, hogy megszólít. Egyszerűen utánunk szól, beleszól az életünkbe, és ez lehet a szabadítás. Ez a két szó különösen hangsúlyos itt, amit az igéről mond az apostol, hogy szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Ez a megtartani szó jelenti azt is, hogy megmenteni, és azt is, hogy üdvözíteni. Ez az a szó, amit az üdvösségre használ az Új Szövetség eredeti nyelve. A lelketeket meg sokszor azt jelenti, és úgy is fordítják, hogy az életeteket. Ami megmenti az életeteket, ami üdvözítheti a lelketeket, az az Isten igéje, hogyha valaki azt szeliden befogadja. És ez azt jelenti, testvérek, hogy zajlik az életünk, éljük a mindennapjainkat, masírozunk a pokolba, mindnyájan, mert ahogy megszülettünk, az az út oda vezet egyenesen. És egyszer csak utolél minket Isten hívó szava, vagy kijózanító szava. Az ember megáll, és ha enged annak, megmenekült, irányt változtat. Hogyan élhet utol minket? Van egy ismerősöm, akinek egy hívő rokona karácsonyra pár évvel ezelőtt egy Bibliát ajándékozott. Amikor átadta a kis csomagot, szépen becsomagolva megkérdezte, hogy mi van ebben, egy Biblia. Jó. Féltette, hónapokig ki se bontotta. Aztán elmondta később, hogy volt egy nagyon unalmas, szürke vasárnap délutánja, és eszébe jutott a csomag. Elnyemázni, illemből is ki kellene bontani, tényleg Biblia van-e benne, vagy van benne valami más használható dolog is. Kibontotta, kinyitotta, és azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És arra gondolt, hogy ilyen az Isten. Ez az első, amit ő megtud róla, hogy szeret. És hogy miért szerette a világot? Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Hát én nem hiszek ő benne, gondolta. Akkor én elveszek. Mit jelent az, hogy elveszni? Beleakadt ez a mondat, ebből is ez az egy szó, hogy elveszett, és nem tudott tőle szabadulni. És megkereste a rokont, és bevallotta bűnbánattal, hogy csak úgy tavasztáján bontotta ki a karácsonyi ajándékot, de hogy ez borzasztó, ez őt azóta foglalkoztatja, hogy ő elveszett, ez mit jelent. És a hívő unokatestvér elmondta neki az evangéliumot lényegében, hogy az mit jelent. És így indult el a hit útján, és ma már ő mondja sokaknak, másoknak, hogy emberek, ne azon az úton járjatok, amelyiken elindultatok, mert elvesztek. És sok más módja is van ennek. Egyszer valaki meglátogatta egy ismerősét, aki szintén hívő ember volt, és a lakásban a falon egy ige volt kiírva. A János első leveléből, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő megbocsátja azokat. És ő akkor, ez a látogató, olyan állapotban volt, hogy rendkívül gyötörődött az önvádtól, a lelkiismeret furdalástól, mert sok gazemberséget elkövetett, és ugye rászakadtak ezek az ő gonoszságai. És úgy fölcsillant a szem, hogy van ilyen, hogy bocsánat, ha megvalljuk, de mit jelent ez meg, kinek kell meg, hogy, mint, merre, hogy működik ez. Ebből is egy jó beszélgetés lett, és néhány nappal ezután megint elment, és ott egymás mellett térdelve ő megvallotta minden bűnét nem a hívő ismerősnek, hanem az élő Istennek, és úgy állt föl, mint aki bocsánatot kapott. És így indult el az ő új élete. Sokféleképpen történik az, hogy Isten beleszól az életünkbe, most nem szaporítom a példákat, de tényleg nincs vége, hogy hányféleképpen tud Isten utánunk szólni, és az az ige, amit ő mond, az életmentő lehet, sőt, örök életet közvetít. És megint csak az előbbi érvényes, hogy embereken keresztül is bele tud szólni a mi életünkbe. Isten igéje az a csatorna, amin keresztül a mennyei élet beleárad egy ember életébe. Ezért mondta Jézus, hogy az én beszédem lélek és élet. És ez az ige egészen különös változásokat hoz létre. A legtöbbször először is önismeretre segít. Leleplezi az embert önmaga előtt. Azt olvastuk itt, hogy tükör. Aki belenéz az ige tükrébe, az néha hátra hőköl, hogy elképesztő. Nem gondoltam, hogy ilyen vagyok. Tudtam, hogy nem vagyok kisangyal, na de azért, hogy, és akkor jön a felsorolás, és áldom az Istent, hogy sok ilyet hallhattam életemben, amikor egy-egy ember rádöbben arra, hogy ki vagyok én valójában. Teljesen hamis képen volt önmagamról. De belenéztem az ige tükrébe, és miközben hallgattam egy ige hirdetést, eszembe jutott ez is, az is, amaz is, mit mulasztottam el, mit csináltam, mit gondoltam, mit mondtam, hogyan mondtam, miért mondtam, ez borzasztó. Pontosan úgy, mint az első pünköstkor. Hallgatták Péter ige hirdetését, és utána férfiak egymásra néznek, és azt mondják, hogy mivel ez igaz, most mit csináljunk? Kétségbejtő helyzetben vagyunk, és nem tudtuk eddig. És Péter megmondja, hogy mit tegyenek, vallják meg a bűneiket, bocsánatot kapnak, és veszik a Szentlélek ajándékát. Isten igéje csodálatos erő, más, mint minden emberi beszéd, a Szentírás más, mint minden egyéb könyv, mert ezen keresztül a Teremtő Isten szól bele, üdvözítő hatalommal a mi életünkbe. Hadd említsek erre is néhány példát. A magvető példázata után mondja Jézus, hogy amely mag, legjobb, hogyha olvasom szó szerint, amely mag az útfélre esett, azt mondja, az olyan, akinél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög és kiragatja a szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Na most ebben benne van az, hogy ha nem ragadja ki, akkor hinni fognak, és üdvözülni fognak. Tehát Isten igéje, ami bekerült a szívembe, és ott marad, azt tesz engem hitetlenből hívővé, és az fog üdvösségre segíteni. Vagy a zsidókhoz írt levél 4. részében ott van a jól ismert ige, hogy az Isten beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és elhatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválasztásáig, és megítéli a szívnek még a szándékait is. Itt meg az a szó van az eredeti szövegben, kétélű éles kard, amely kétélű késsel a pap az áldozati állatot trancsírozta kétfelé, tiszta és tisztátalan részre. Mind a két oldalával lehetett vágni a késnek, ez kidobandó, nem tiszta, ezt feláldozzuk az Úrnak, mert tiszta. Isten igéjét hallgatom, és kezd rendet teremteni bennem. Rájövök, hogy mi tiszta és mi nem. Amit mondtam a múltkor neki, az nem tiszta. Belekeveredett egy kis hazugság vagy dicsekvés. De jó lenne tisztán élni és tisztán gondolkozni, és mindezt Isten az ő igéjével éri el bennünk. Amikor a tesszalonikai gyülekezet tagjai írtak Pálnak, hogy nem értjük, miért járnak csodájára a mi kis gyülekezetünknek, holott mi egyszerűen csak a Krisztust követjük, akkor azt mondja Pál, hogy azért, mert mikor mi ott jártunk nálatok, ti úgy fogadtátok be az Istennek általunk hirdetett igéjét, mint Isten igéjét, amint hogy az is, és ez munkálkodik bennetek, akik hisztek. 1 Tesszalonika 2.13. munkálkodik bennetek, és ott az energia, görög szó van, energiát fejt ki. Ti ott voltatok, meghallgattátok, komolyan vettétek, ahhoz igazítottátok az életeteket, és ez az ige dolgozik bennetek. Átalakítja a gondolkozásotokat, a jellemeteket, az egész életeteket. És sugározni kezd az életetek. A Krisztus jó illata árad rólatok, ezt nem ti produkáljátok. A befogadott ige sugárzik át rajtatok. És ez nem valami papos túlzás vagy kegyeskedő beszéd, ez tény. Ezt ma is oly sok ember életében lehet látni, hogy a befogadott ige átalakítja, mert Isten a kárhozatból is az ő igéjével ragad ki bennünket. A harmadik az, hogy ennek a feltétele viszont az, amit alapigénkben így olvasunk, hogy szelíden fogadjátok a belétek oltott igét. Ezt sokan nem értik. A konfirmandusok még őszinték, és meg szokták mondani, hogy mit nem értenek. Valahányszor ide érünk, ez mindig elhangzik, hogy mi az, hogy belétek oltott. Volt már akkor is oltás? Itt nem arra kell gondolni, hogy influenza elleni oltás, hanem a kertészetből vett hasonlat ez. Hozzám nagyon közel áll ez a kép, mert édesapám gyümölcskertész volt, téli almára specializálta magát, és mi sokszor oltottunk. Az hogy történik? Úgy, ahogy az egyik szomszédunk panaszkodott neki, hogy milyen szép almák teremnek ott a kerítésen túl mi nálunk, és neki is van két fája az udvaron, de hát ha az ember beleharap, legszívesebben eldobná és kiköpné, mert fanya is, keserű is, olyan apró zöld vacak terem rajta, pedig már mi mindent csinált azzal a fával, és mégsem tudja megváltoztatni. Hát azt nem is lehet, mert az csak olyat terem, amilyen fajta. És hogy meg lehetne tenni azt, hogy olyat teremjen, mint a miénk. És édesapám azt mondta, hogy meg. És akkor elvonultunk, mivel már nagyobb bacska fák voltak, egy kicsit körülményesebb vállalkozás volt, de most röviden mondom, beoltottuk. Ez úgy történik, hogy le kell vágni a vadnak az ágából valamennyit, hozni kell nemesvesszőt onnan mi tőlünk, a két sebet összeérinteni, azt valahogy rögzíteni, jó esetben összefor, és néhány év múlva olyat terem, amilyen az odavitt ág, azt a fajtát. Nem vadat terem, hanem amilyet beleoltottunk. Ennek a feltétele viszont az, hogy befogadja a vadalany az oltóvesszőt. Egyébként a szervátültetésnél is ez a lényeg, hogy ne dobja ki az idegen szervet, hanem befogadja. Ez a szó van itt, hogy szelíden fogadjátok a belétek oltott igét. Miért? Hát ennyire más Isten igéje, mint akik mi vagyunk. Ennyire más. Mert én a magam akaratát akarom keresztül vinni, ha Istennel van valamilyen kapcsolatom, őt is arra akarom felhasználni, hogy segítsen megvalósulni az én akaratomat. Az ige pedig Isten akaratát hozza hozzám közel. Kérdés, hogy igent mondok-e én Isten akaratára látatlanba is. Csak azért, mert ő biztos, hogy jót akar nekem. Akkor befogadom szelíden az igét. Ha ellenállás van bennem, akkor nem lesz belőle gyümölcstermés. Akkor maradok a magam vad mi voltában. Szelíden fogadjátok a belétek oltott igét. Ezért mondja Jézus éppen a magvető példázata után, hogy vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. És amiről én itt most ilyen hosszan beszélek, annak ez a lényege, hogy vigyázzatok, hogyan hallgattok egy-egy ige hirdetést, és hogyan olvasunk egy-egy ige szakaszt a Bibliából. Úgy-e, hogy nyitva vagyok előtte, és mivel tőled jön, Uram, ez csak jó lehet, és igaz lehet. És én most nem okoskodom, és nem halogatom az engedelmességet, és nem csak a felét akarom elfogadni, nyitva vagyok, szelíden befogadom. Vagy pedig úgy, hogy lehúzom a redőnyöket, és onnan a redőny mögül kukucskálok ki, hogy hát mondjad, amit akarsz, aztán majd én mérlegelem, hogy hova teszem. Az ilyen emberek általában meg se értenek semmit az igéből. Ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad. De a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Nos, ott van-e bennünk ez a szelíd befogadó készség, hogy Uram, mindegy, hogy mit mondasz. Bizonyos, hogy neked van igazad, bizonyos, hogy az nekem jó, és én már most kész vagyok annak engedelmeskedni. Van a Bibliában sok példa erre, és van sok szomorú példa ennek az ellenkezőjére is. A Lukács evangélium a 7. részében olvassuk azt, hogy Jézus tanította a sokaságot, beszélt neki keresztelő Jánosról is, nagyon elismerően, és mi történt utána? Befejezi a prédikációt, miután meghallgatta őt az egész nép, még a vámszedők is igazat adtak Istennek azzal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével. A farizeusok és a törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát, és nem keresztelkedtek meg általa. Itt van mind a két eshetőségre példa. Hallgatták Jézus ige hirdetését, és voltak, akik azt mondták, hogy Uram, ennek minden szava igaz, akkor mit kell most csinálnom? Kész vagyok már is engedni neki. A bűnbánat jeleként megkeresztelkedtek, hogy elismerték, hogy bűnösök és rászorulnak Isten útmutatására. Mit csinálnak a farizeusok és írástudók? Azt mondják, hogy Uram, lehet, hogy amit mondasz igaz ezekre, a népre, de ránk nem. Az Isten akaratát megvetették ő magukra nézve. Én nem vagyok bűnös. Én nem szorulok az Isten tanácsára. Nekem ő ne dirigáljon, ne mondja meg, hogy mit csináljak. Az ilyen emberen nem lehet segíteni. Nem fogadja be a beléje oltott igét. Aki igazat ad Istennek, az befogadja. És annak lesz áldása, annak az élete változik, annak az életében csodák kezdődnek el. Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. És a negyedik, amire ez az ige figyelmeztet minket, amivel kezdődik a mondat. Azt olvastuk itt, hogy vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét. Mindeddig arról volt szó, hogy Isten mit tesz a mi érdekünkben. Lehajol, megszólít, úgy beszél, hogy megértsem, még támogat is abban, hogy engedelmeskedjem. Most én következem. Akkor most mit csináljak, Uram? Most már világosan értem, te elmondtad, bízom benned. Néha úgy viszolygunk tőle, nem gondoltam, hogy ezt várja tőlem. Ez nehéznek mutatkozik, de mivel ő mondta, biztos, hogy ez a jó, gyerünk. És menet közben kapja az ember az erőt az engedelmességhez, kapja az örömöt, miközben enged az igének, sőt, megtörténik a csoda, hogy az ige, amit szeliden befogadtam, és amivel tele van a szívem, az kibudjon a számon. És tovább tudom mondani másoknak. Úgy, hogy közben ott áll mögötte a megváltozott életem, mint eleven illusztráció. Isten megdolgozott engem, és utána munkálkodik általam. Micsoda nagy kiváltság mind a kettő. Kezdődik azzal, hogy van szava hozzám, és aki szelíden fogadja, enged neki, hozzáigazodik, az egyszer csak tovább tudja adni. És lesz mondani valója. Olyat tudunk mondani másoknak, amit senki más nem. Mert nem a saját kútfőnkből merítünk, hanem mi is úgy kaptuk. Azt az igét adjuk tovább, ami rajtunk is segített. Ehhez azonban az kell, hogy elkezdem tenni, cselekedni azt, amit hallottam. Amikor még régebb időkben a tévében, akkor még csak egy csatorna volt, volt az esti torna, ugye egy kicsi mozgás mindenkinek kell, a karosszékből álljanak most fel. Többnyire este tudtam családokat látogatni, és sokszor belefutottam az esti tornába, gyerekfektetés, stb. Aztán utána beszélgettünk a szülőkkel. Számtalanszor kénytelen voltam végignézni, hogy megy a torna a tévében, és mindenki ül a fotelben. És sokszor elmondtam azt az imádságot, hogy Uram, ettől ments meg engem. Hogy én tudom, hogy mit kellene tennem a saját érdekemben, és nem teszem meg. Mert azt mondja Jézus, hogy az ilyen emberek számára a meghallott ige, egy-egy ige hirdetés is, ítéletté válik. A János 12-ben mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, A beszédek, amiket hallottatok tőlem, és nem cselekedtétek meg, azok ítélnek el majd titeket. És egy másik helyen azt mondja, hogy ha egy szolga tudta, hogy mit akar az Ura, és úgy nem cselekedte meg, az szigorúbban büntetik meg, mint aki nem tudta, hogy mit kellett volna tennie, és azért nem tette. Igét hallgatni nagy kiváltság, de nagy felelősség is. Ha elengedjük a fülünk mellett, számon kéri rajtunk. Ha beengedjük a fülünkön a szívünkbe, akkor az tovább megy és kijön a szánkon. És tudunk igét mondani másoknak. Istentől kapott üzenetet. Különösen gyászoló testvérekkel beszélgetve tapasztalom sokszor, hogyha Isten megkönnyörül rajtam, akkor valami olyat tudok mondani, ami engem is megvigasztal és megerősít. Hát akkor az biztos, hogy nem én találtam ki, és nem én mondom. Adott a számba igét, amivel erősít másokat, és közben erősíti azt is, aki továbbadta azt, amit Istentől kapott. Nagyon nagy kiváltság, testvérek, hogy Istennek van igéje, hogy szól hozzánk, hogy megérthetjük a Bibliát, hogy néha egy-egy ige hirdetésen keresztül egészen időszerű és személyes üzeneteket ad nekünk, és hogy mi az ő postásai is lehetünk, és tovább vihetjük másoknak az igét. Hiszen éppen tegnap olvastuk a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, hogy ha a szívünkben hisszük, hogy Jézus feltámadt, és a szánkkal ezt megvalljuk, akkor üdvözülünk. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és a szánkkal teszünk vallást az üdvösségre. Nem olyan nagy esemény ez, hogy ma véget ér az egyházi év, csak úgy megragadtam ennek az időszerűségét, de mindenképpen véget ér, és itt van előttünk egy olyan időszak, amikor a szokásosnál sokkal többször fogunk hallgatni ige hirdetést. Ezzel az örömmel és nyitottsággal jöjjünk, és legyünk készek az engedelmességre. És egyáltalán kezdődjék el az életünkben egy olyan szokasz, amikor az eddiginél is jobban odafigyelve, nyitottabb szívvel olvassuk a Szentírást, és hallgatjuk Isten igéjét. Én az ige hirdetésben tudatosan kerülöm az idegen szavakat, vannak nekünk nagyon szép, pontos magyar kifejezéseink, használjuk azokat. Most mégis három idegen szóval hadd fejezzem be az ige hirdetést. Ahhoz, hogy valakinek az életében jó hatásfoka legyen az igének, tehát, hogy erőteljes következményei legyenek annak, hogy hallgatott prédikációt, olvasott Bibliát, egészséges passzivitás kell, aztán egészséges aktivitásnak kell követnie, ezt pedig követi egy csodálatos radioaktivitás. Mit jelent ez? Az egészséges passzivitás azt jelenti, hogy Uram, itt vagyok, szólj, én nem mondom meg, hogy most miről beszélj nekem, amit te fontosnak tartasz, és én kész vagyok neked igazat adni és engedelmeskedni. Ez teljes passzivitás. Ezt kövesse egy egészséges aktivitás, amiről itt olvastunk, hogy az igének ne csak hallgatói legyetek, hanem megtartói. Mert ha valaki csak hallgatja és nem cselekszi, akkor az becsapja magát. Azt hiszi, hogy csinált valamit, pedig nem történt semmi az életében, annak következtében, hogy hallgatta Isten igéjét. Tehát tegyen az engem aktívvá, tevékeny cselekvője, ezt a kifejezést olvastuk itt. És miközben ezt teszem, egyszer csak sugározni kezd az életem. Egy bizonyos lelki radioaktivitás jelenik meg. Ezt már nem én csinálom, produkálom. Isten igéje tesz engem olyanná, hogy a Krisztus jó illatát megérzik rajtam. Hogy valóban tovább tudom adni azt, amit én is úgy kaptam. És ezt azért is vegyük komolyan, testvérek, és ez az utolsó ige, amit ma még idézek, mert szól a Szentírás arról, hogy egyszer befejezi Isten azt, hogy beszél hozzánk. Egyszer véget ér az ige korszaka, és nem lesz többé szava hozzánk. És az félelmes lesz. Az Ámos könyvében így olvassuk ezt, jön majd olyan idő, így szól az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre, nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják azt. Ezért szoktam azért imádkozni, hogy Uram, most adj nekem, meg másoknak is éhséget és szomjúságot az ige után, és ne majd akkor, mikor már nem lehet kielégíteni ezt az éhséget és szomjúságot. Ezzel az egészséges éhséggel jöjjünk ide mindig, és vegyük elő otthon is a Bibliánkat. Imádkozzunk! Istenünk, magasztalunk azért, mert van szabad hozzánk, és köszönünk minden igét, amit megélhettünk eddig. Köszönjük azt a csodát, hogy sokféle nyomorúságunk ellenére adtad a te igéidet a mi szánkba is. Köszönjük, amikor tőled kapott világosságot árasztott az életünk, amikor tőled nyert békesség csordult ki rajtunk, és lehetett áldássá mások számára is. Könyörgünk hozzád az ige hirdetőiért szerte a világon. Könyörgünk az ige hallgatóiért, és könyörgünk azokért a mi ismerőseink között is, akiknek eszükbe sem jut, hogy ma is lehetett volna valahova menni vagy idejönni, igét hallgatni. Támasz, vágyakozás, szomjúságot sok-sok szívben. És könyörgünk hozzád azokért, akik a miénknél sokkal nehezebb körülmények között vállalják a te igédet. Könyörgünk ma a mi üldözött keresztjén testvéreinkért, akik ma is csak bújva, lopva jöhetnek össze, akiknek nem szabad énekelniük, de a szívük tele van dicséretmondással, és szomjasak a te igédre. Vedd körül őket védelmükkel, és vedd ki a gyűlöletet ellenségeik szívéből. Kérünk, segíts minket, hogy az igének cselekvői lehessünk. És hadd ismételjük meg azt a kérésünket, amit már elmondtunk. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldását az apostol szavaival hirdetem, maga pedig a békességnek Ura szenteljen meg titeket mindenestül, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És befejezésül a 231. énekünket énekeljük, Isten igéjének az erejéről szól ez is, 231. éneket, Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem.